Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a pénzügyi bizottság, pénzügyi és közbeszerzési bizottság tagjait, a megjelent hivatali kollégákat, illetve mindenkit, aki az ülést követi. Remélem, a nyári szünet után kipihenten és újult erővel kezdünk hozzá a főváros ügyeinek tárgyalásához, az itt születendő döntések talán elég fontosak mindannyiunk számára. Ha jól mérem fel az érdeklődést, akkor mindenki az összeférhetetlenség ügyének a tárgyalására érkezett, de a napirendünk mással kezdődik. A határozott képesség megvan, és egy módosításom lenne a napirendhez, az első napirendi ponthoz. Szeretném felvenni a tegnap érkezett és a közgyűlés napirendjére is felvételre javasolt állami számvevőszéki jelentés vizsgálatát, ennek a végrehajtásáról szóló előterjesztést. Úgyhogy ezzel a módosítással szeretném, hogyha megszavaznák a mai napirendünket, illetve kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e más javaslatuk, kérdésük, kérésük, nem látok ilyet, kérem, hogy a napirendről szavazzunk most. Tizenegy igennel a bizottság elfogadta a mai napirendet. Talán tudják, hogy Domonkos László szerettük volna meghallgatni a mai bizottság ülésen, tekintettel arra, hogy sajtóhírek szerint elmúlt szerdán kormányülésen már beszámolt a kormánynak az itt folyó vizsgálatáról, annak gondolom eredményeiről, vagy részeredményeiről, mivel az egész nyár úgy múlt el, hogy nem volt a főváros és a kormány között érdemi tárgyalás a főváros helyzetét illetően, ezért gondoltam, hogy a bizottságunk meghallgatja legalább a munkaállásáról az átvilágítási biztost, aki sajnos nem fogadta el a meghívást, pontosabban nem kíván részt venni a mai bizottsági ülésen. De mivel gyakorlatilag az állami számvevőszék jelentése ugyanezt az általa, tehát a Domonkos által vizsgált időszakot öleli fel, és ugyanabban a tárgykörben született, így nem maradunk elemzés nélkül, én megkérném főigazgató urat, hogy erről egy rövid áttekintést. Egyrészt az átjelentésről, másrészt arról, hogy a kormányzattal való tárgyalások hogy állnak, adjon, parancsoljon.
A második kérdést, szeretettel köszöntöm a bizottságot, a második kérdésre gyors választ tudok adni, sehogy, mert a kormány még június végén kért időt, hogy júliusban tárgyalnak a kormányon erről, de azóta hiába kértük a tárgyalások folytatását, nem volt erre semmifajta nyitottság. Valóban két, szerintem ugyanazt átölelő munka folyik a kormány, illetve az állam részéről, hiszen nyilván az állami számvőszék nem a kormányzat része, bár valószínűleg jól ismerhetik a jelentéseiket, a kormánynak a ÁSZ által elkészített jelentéseket. Csak egy képet hadd adjak arról, hogy a fővárosi átvilágítási szakértő micsoda, és mit kért tőlünk, és hogyan folyhat a munka. Nyilván erről nekünk nagy információnk nincsen. Ugye ő a megbízási levelét Navracsics Tibor minisztertől kapta, sajtóban megjelent, hogy őt a kormány kérte fel egy megbízási szerződéssel, hogy ezt a munkát leellássa, és 6. hó 25-én kezdte meg a mi információink szerint a munkáját. 6. hó 25-én volt egy elsőkörös adatbekérése, amelyre 7. hó 3-át adott meg határidőnek, ezt teljesítettük. Ezt követően volt egy pótadatbekérése 7. hó 10-én, erre 7 napot adott meg határidőnek, ezt 7. hó 17-ére teljesítettük. Majd jött egy kis szünet, a második adatbekérés az 8. hó 12-én volt, ebben az esetben a Adatok egy részét 8. hó 22-ére kérte, ezt teljesítettük, adatok más részét az 8. hó 27-ére kérte, ezt is teljesítettük. Ezek után jött egy második pótadatbekérés 9. hó 4-én, amit 9. hó 18-ára kért, ezt teljesítettük, tehát jól látszik, hogy a múlt héten még adatbekérés fázisában volt a munka. 45 gigabájtnyi adatot kapott, nem mi döntöttünk így, hogy ennyi adatot adunk, ő kért ezeket az adatokat. Ezeknek jelentős része az adatoknak, ezek nyilvánosan elérhető adatállományok voltak, főváros költségvetése, jogszabályok, szabályzatok, de természetesen ezt biztosítottuk számára. Az, hogy ez milyen határidőre végzi a munkáját, vagy mi a... mondjam, eredménykötelme, erről információnk nincsen, nem mi vagyunk a megbízók, nem mi fizettünk, ha csak nem a szolidaritási hozzájárulást erre költi a kormány, de egyéb módon információval nem rendelkeztünk. Van a másik anyag, az jelentés, az állami számvevőszék jelentése, ez nyilvánosan elérhető múlt hét szerda este óta. Ez a jelentés, ez tulajdonképpen ugyanezt vizsgált, ugyanezt az időszakot, a 25-ös költségvetést, készítését, illetve a gazdálkodás jelenlegi helyzetét. Ennek volt egy előanyaga május végén, ezt szintén ismeri a közgyűlés, erről volt is szó a közgyűlési vitában, ez egy köztes jelentés volt, amelyben még megállapításokat, javaslatokat nem tartalmazott, hanem adott egy képet akkor arra vonatkozóan, hogy milyen a főváros pénzügyi helyzete. Most a mostani jelentés, aki olvasta, és érdemes egyébként az egészet elolvasni, nem hosszú függelékekkel együtt egy 80 oldal, de viszonylag jól bemutatja azt a helyzetet, amiben vagyunk. Azzal kezdődik, hogy a negyedik negyedében nagyon egyszerűen mondom, a főváros fejreáll, hogyha nincsen valami fajta beavatkozás. Ehhez tulajdonképpen nem kellene Domokos úr se, hiszen ezt már jó régóta elmondtuk, és adatokkal át tudjuk támasztani, az ÁSZ-jelentés erre hívja fel a figyelmet. Az ÁSZ-jelentés a főpolgármester számára két javaslatot tartalmaz, és éppen ezért is visszük be a közgyűlés elé. Az első javaslat az, hogy ezt a jelentést ezt mutassuk be a közgyűlésnek. Egyébként ez ekkora volumenű jelentéseknél ez szokás a közgyűlés részéről. Utoljára, amikor 2024-ben adtak ki hasonló témában, akkor is ez volt az első pont. És a második pont az szintén ugyanaz, mint a 2024-es jelentésnek a második pontja, ez pedig azt mondja, hogy a negatív költségvetés egyenlegre tekintettel a főpolgármester továbbra is tegyen meg mindent a költségvetés egyensúly helyreállítása érdekében. Nyilván van olyan matematikai egyenlet, ahol saját magunk által ismert változókat nem tudjuk hogy mértékben befolyásolni, hogy a végén az egyenlet megoldásra nyerjen. Ez a mostani állításunk is. Amit nagyon röviden a helyzetről, ebben a pillanatban 22 milliárd forint van a főváros számláján, az iparűzési adó tervszámunk az 561 milliárd volt erre az évre, eddig pénzforgalmi számláján bejött 544,6 milliárd forint. Ugye ez fontos, hogy amikor én azt mondom, hogy 561, akkor ebben a kerületeknek a pénze is benn van, hiszen a forrás megosztás alapján 54% a fővárosnál marad, 46% a kerületekhez kerül. Nyilván a tervszámokhoz képest bevételi oldalon is továbbra is vannak kockázatok, az iparűzési adót nem minősítem ilyennek, azt jól terveztük a mostani adataink alapján. Amire viszont a bizottság figyelmét felhívnám, hogy és van két polgármester is a körünkben, tehát ők ismerik már ezt a problémát, és szerintem ez egy kifejezetten kockázatot jelent finanszírozási szempontból a kerületi önkormányzatok számára is. Ez az október 1-től életbe lépő szabályozás, ami azt mondja, hogy az önkormányzatoknak tulajdonképpen a szorosan vett likviditásukhoz szükséges forrásokat tárolhatják csak a számláikon, és minden más pénzt automatikusan törvény erejénél fogva besöpörnek az államkincstárba. Tehát nem férhetek hozzá az önkormányzatok ezekhez a pénzekhez, csak úgynevezett lehívások által. Ez a főváros esetében azt is mondhatom, majdnem mindegy, mert mi úgyis az év nagy részét, kb. 350 napot azt negatív költségvetés, tehát negatív pénzforgalmi egyenleggel zárjuk, tehát nálunk nincsen mit besöpörni. Ahol viszont ez érdekes és végrehajtási kockázatot rejt, ez az iparűzési adó. Ugye az iparűzési adót a cégek befizetik a fővárosnak. Egy elküntett számlára. Ugye ez a számla fölött de facto a kerületi önkormányzatok és a fővárosi önkormányzat a tulajdonos. Most az de jure nyilván nem lehet ennyi tulajdonos, ezért az ezen lévő pénz fölött van ez a megosztott tulajdonlás. Ugye meghatározza nekünk a forrásmegosztási törvény, hogy mikor kell ezeket a pénzeket a kerületi önkormányzatoknak átadnunk. Így például, csak hogy szemléletesen hozzam, a szeptemberben beérkezett iparűzési adót, ami azért nem kis forrást jelent, azt október 10-éig át kell adnunk a kerületi önkormányzatoknak a forrásmegosztási törvény alapján. Miután feltehetőleg az államháztartás likviditásának a problémái miatt a kormány kitalált, hogy az önkormányzatoknak a pénzét besöpri minden nap 14:30-kor, mert hogy ez történik, és valamikor visszaadja, hogyha egy megfelelően kitöltött űrlapban elkérjük ezt a pénzt, és elég pecsét összegyűlik rajta, akkor megkapjuk ezt a forrást. Ugye ez azt jelenti végrehajtási szempontból, hogy mi október 10-én remegigényeljük 20-70 milliárd forintot, amit a kerületeknek átadunk. Ha ezt likviditásban nem tudja teljesíteni az állam, kormány, akkor nem biztos, hogy határidőkre tudjuk teljesíteni a kerületek felé való utalásokat. Mert hogy ad abszurdum, 14:30-kor átadják a 70 milliárdot, majd 14:30-kor le is söplik ezt a pénzt, hogyha ebbe az idősávban nem sikerül mindenkinek a kifizetését teljesíteni, akkor kerületek nem jutnak hozzá a pénzükhöz. Valahogy megoldjuk természetesen ezt, mint ahogy eddig is mindent megoldottunk, nem tudom, hogy milyen módon, de azért ez mindenképpen aggasztó, hogy ez ilyen pénzszűkében van a kormányzati rendszer. És zárszóként egy dolgot hadd mondjak el. Meg nem nevezett, szerintem nem vagyok felhatalmazva, hitelminősítő vizsgál minket is, és a kormányt is ezekben a hetekben, októberben, novemberben hozzák ki az ország minősítésüket és a város minősítésüket. Ezek a tárgyalások személyesek is, tehát nem csak adatalapú kommunikáció van, hanem személyes látogatás is. Az első kérdés az volt, hogy hogy állnak a kormánnyal való tárgyalások, és lesz-e megegyezés. És egyértelművé vált, hogy a hitelminősítőnek vagy hitelminősítőknek ez azért is fontos, mert nagyon szorosan összekapcsolják a főváros gazdálkodási helyzetét a ország és a költségvetés helyzetével. Hiszen azt mondják, hogy ha nem tudja biztosítani a kötelező feladatok ellátását a központi költségvetés az önkormányzati rendszer számára, akkor ez egy nagyon nagy felkiáltójel abból a szempontból, hogy van-e pénz az államháztartásban. Ha nincsen, akkor ez leminősítéssel jár. Hiszen akkor ebben az esetben azonnal látszik a probléma. Ha van, akkor meg nem értik, hogy mi történik a főváros esetében, miért szivattyúzzák ki innen a pénzeket, és mondta, hogy az előző példámban a likviditási alapon még az önkormányzati rendszer egészéből is szivattyúzzák ki minden nap 14:30-kor a pénzeket. Azért ez több annál, mint hogy egy politikai lögdösödés folyik, itt azért már a gazdasági szempontból az ország hitelminősítéséről, az euró árfolyamról és az inflációról is szó van szinte azonnal. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Hát ez elég rossz hír. Eddig ugye arról volt szó, hogy a kerületi önkormányzatoknak járó adóbevétel az olyan számlára kerül, amihez nem férnek hozzá, de akkor, ha jól értem, akkor majd ki kell centízni a dátumokat, meg az óraperceket az utalásnál. Köszönöm szépen, tehát ezt a helyzetjelentést, amit már a valóságban mindannyian ismerünk, megerősítette az állami számvevőszék jelentése, főigazgató úr is, ezért én arra kérem a bizottságot, hogy egy olyan határozati javaslatot fogadjunk, szót kér közben alelnök úr, Porsel Áron parancsolja.
Köszönöm szépen a szót. Igen, még a szavazás előtt pár kérdést hagyd tegyek fel, hogy mindannyiunknak eseménydús volt a 3 hónapos nyári szünet, de így 3 hónap elteltével az, hogy nem sikerült kapcsolatot kialakítani a kormánnyal, vagy kiépíteni, hogy ezek a tárgyalások folyanak, azt olyan szomorúan hallom én is. Legalább valamilyen nyilvános nyomáshelyezés, vagy nyilvános felkeresés, hogy akár a sajtóban, vagy a budapesti lakosok előtt nyilvánosan egyértelmű legyen, hogy a kormány az, aki nem hajlandó leülni velünk, a kormány az, aki ilyen nehéz helyzetbe szorítja a várost. Ilyenkor az, hogy telik az idő, és csak várunk, az sajnos nem a mi helyzetünket erősíti, főleg, hogyha ennyire egyértelmű, hogy ki az, aki visszakozik ebbe a helyzetbe. Főigazgató úr tud arról mondani pár szót, hogy a jövőben milyen plusz nyomást, vagy milyen intézkedéseket tudnak létesíteni, hogy az a tárgyalás minél hamarabb összejöjjön, mert szerintem egyértelmű, hogy a budapestieknek az érdeke.
Ugye a kormány Domonkos László vizsgálatához kötötte a tárgyalásokat, tehát azt mondta ki, hogy a vizsgálat eredménye alapján lehet majd tárgyalni. Ez folyik 3 hónapja, egyébként pedig a nyomásgyakorlást szerintem itt már több éve megpróbálja a főváros folytatni. A legnagyobb ellenzéki erő is biztos sokat beszélt róla az összes nyári megjelenésekor, úgyhogy nagyon várjuk, hogy egységesen lehessen fellépni a kormány ellen ebben az ügyben. Főigazgató úr.
A sajtóinformációk szerint december 31-ig bízták meg az átvilágítási szakértőt, úgyhogy ha ez igaz, és ő neki ebben az időszakban csak ezzel van dolga, és nincsen más önkormányzat mondjuk a feladataként adva, fogalmam sincs nyilván, akkor ebben az esetben ez rossz hír számunkra, mert nem bírjuk ki. Persze a júniusi tárgyalásokon a két tárgyalást, amiről a frakciókat is tájékoztattuk, meg a nyilvánosságot is elmondtuk, egyik alkalommal se hangzott el az a mondat, hogy a kettőt szorosan összekapcsolnák. De főleg nem az, hogy ez még szeptember 18-án még mindig csak ott tartunk, hogy adatbekérésnél járunk, és egyébként szabályzatokat kér be a vállalkozó, és nem pedig a pénzforgalmi átvilágítás, vagy pénzügyi átvilágítás lenne. De nyilván én nem akarok beleszólni, hogy ő hogy teljesíti a megbízását, fogalmam sincs, hogy miért így csinálja, nem én vagyok a megbízója. Az, hogy milyen politikai nyomásgyakorlási eszközei vannak a fővárosi közgyűlésnek, arról ezért ugye már volt szó júniusi végi közgyűlésen is, akkor is már tárgyalt egy körben erről a közgyűlés, ennek egy részét akkor nem ment át. Nyilván erről kell gondolkodni, hogy vannak-e egyéb olyan erős nyomásgyakorlási eszközök, amit tárgyalóasztalhoz készíteti a kormányt. Nyilván nem arról van szó, ők is pontosan tudják, hogy egyeztetni kellene, húzzák az időt valamilyen átunk nem ismert oknál fogva. Júniushoz képest őszintén meglepődtem én is, hogy itt tartunk a mai napig, tehát egyszerűen nem gondoltam, hogy ennyire elhúzódik ez a folyamat, és ennyire kicentiződik a vége. Ha egyáltalán kicentiződik, mert könnyen lehet, hogy szándékolt vagy szándékolatlanul, de csődbe lökik a fővárost. De akkor ebben az esetben nyilván, hogy említettem, a magyar gazdaságot is magával rántja ez.
Köszönöm szépen. Igen, a júniusi közgyűlésen volt pont nyomásgyakorlási céllal egy olyan javaslat, hogy az augusztus 20-ai tűzijáték időtartama alatt álljanak le a tömegközlekedési eszközök. Ez ugye nem ment át a közgyűlésen a Fidesz és a Tisza ellenszavazatai miatt, de ez a határozati javaslat, amit most reményeim szerint elfogadunk, szintén tartalmazza, és hogy felkéri a főpolgármestert ilyen eszközök használatára. Alelnök úr visszavonja. Köszönöm szépen. Tehát a határozati javaslat az, hogy tudomásul veszi a számvevőszék költségvetési és pénzügyi helyzetének ellenőrzése kapcsán készült jelentést, és felszólítja a kormányt, folytassa a tárgyalásokat a főpolgármesterrel annak érdekében, hogy az alaptörvény rögzített fenntartható költségvetési gazdálkodás elve ténylegesen érvényesülhessen. Felkéri a főpolgármestert, hogy e döntésről tájékoztassa a kormányt, és tegyen meg minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy az itt megjelölt cél megvalósulhasson. Kérném a tisztelt bizottságot, erről a határozati javaslatról szavazzunk most. 7 igennel, 4 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta a határozati javaslatot, most pedig az összeférhetetlenségi javaslat tárgyalására zárt ülés következik. Kérném, hogy csak azok maradjanak, akik meghívást kaptak, illetve jogosultak. Tehát nyílt ülésen tájékoztatót tárgyalhat a bizottság. Az átlátható működésről szóló önkormányzati rendelet szerinti üzleti titok szabályzatokról Gál József képviselő úr kívánságára természetesen, mert senki más nem szólt volna ez. Parancsolja.
Köszönöm szépen, ezért is ragadnám meg a szót főjegyző úrnak, hogy mondjam, meg az egész hivatalnak. Csak dicséretemet fejezném ki, hogy ez időben is elkészült, úgyhogy én köszönöm szépen. Nyilván október 1-e az első határidő az átláthatósági rendeletben, hogy csak kérdezem a főjegyző urat, hogy minden jól áll le az október 1-i határidőre.
Főjegyző úr.
Jelentolásunk szerint a hivatalban mindent megteszünk azért, hogy addigra, amit október 1-ig teljesíteni kell, megtörténjen. Jelen állás szerint én nem látok ebben kritikus.
Deselák Károly, parancsoljon.
Köszönöm szépen, szólt elnök asszony. Én is a főjegyző urat szólítanám meg, hogy ez már többször előfordult ugye az intézményeinknél, a különböző hasonló tartalmú iratoknál, hogy és nem a korommal, az előreadott korommal súlyosbodó OCD-m, hanem hogy nem lehet ezeket egyszerűs, tehát egy ajánlást tenni, hogy hogy nézzenek ki például egy ilyenek, tehát hogy római szám, arab szám, mert itt legalább a betűtípus. Hogy most nem csak ennél a titoktartásinál, hanem a különböző formanyomtatványok se egyformák, ahol hogy ezek a szabályzatok nagyon eltérőek egymástól, és holott ugye egy családba tartozunk valahol. Itt most pont nem is maga a szabályzatra, hanem például egy kikérésre, hanem minden egyes intézménynél különböző típusú őrlapot kell kitölteni. Köszönöm. Lesz-e esetleg a jövőben, egy nyugodalmas évben?
Csőd után már lesz erre idő?
Szerintem nagyon nyugodalmas, nem csak egy év kéne erre. Tehát valójában ezek önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, a társaságokról nem is beszélve. A saját belső kontrollrendszerük szabályozóikat maguknak kell kialakítani. Kérdésekre szoktunk válaszolni, de azt, hogy mi módszeresen iránymutatásokat adjunk, nem is, tehát a főjegyzőnek nem is hatásköre ilyen dolgokat tenni. Nyilván a belső ellenőrzés rendszerint különböző témákban áttekinti a utasításokat, és ezekre ad ahol szükséges vélemény, tanácsot, de ennél komolyabb egységesítést jelen állás szerint én nem látok megvalósíthatónak sem.
Gál József képviselő úr biztos segítene ebben szerintem. Kis Ambrus.
Csak ha jól értettem a kérdést, ez nem arra irányult feltétlenül, hogy milyen betűtípussal vannak, meg gondolom ennek azért mégiscsak indiferens, hanem hogy mennyire ügyfélbarátak ezek az eljárások, illetve a hivatali levelezés például. Ebben egyébként minden alkalommal nekifutunk, és szerintem minden kormányzat és önkormányzat nekifut annak, hogy hogyan lehetne egyszerűbbé tenni a levelezés, vagy a, nem is a levelezés, mert nyilván még az még akár fogalmazás kérdése, de a hivatalos iratokat. És ebben nálunk is van most egy projekt, hogy hogyan próbáljuk meg ezeket leegyszerűsíteni, de azért olyan nagy álomvilágot ne kergessünk ebben, mert ugye annak a papírnak a bíróság is meg kell állni a helyét, és az ügyfél, hogyha nem elégedett a határozattal, vagy a válaszsal, vagy a döntéssel, akkor ebben az esetben el fogod menni, és hogyha nem kellően megalapozottak a lévő információk, akkor el fogjuk veszíteni ezeket a dolgokat. Ettől még ne tegyünk le arról, hogy minél inkább próbáljuk meg egyszerűsíteni, és elmagyarázni az ügyfélnek, hogy adott ügyben miért ilyen vagy olyan döntést hozott a rendszer, vagy egy eljárásban miért ilyen adatlapot kell benyújtani. Tehát ebben törekvésünk van. Szerintem nem az a kérdés itt, hogy akkor most a valószínűleg szabályzatokat is kevesen olvasnak az ügyfeleink közül, sokkal inkább ennek az elmagyarázása az izgalmasabb feladat, és ebben van talán valami teendő, de nagyon nagy csodát ne várjunk benne.
Szót, kértem szó. Szóval, ha egyszer valaki tankönyvben leírná egy döntéshozónak, hogy mit neveznek ebben a témakörben hivatali szervezeti ellenállásnak, akkor ez az előbbi hozzászólás lenne a tankönyvi példa. Mindig ez megy. Persze, próbálkozunk, de ne fűzzetek reményt, mert meg kell állni bíróság előtt. És itt kizárólag a vonatkozásában szó 600-szoros szerepeltetésével lehet megfogalmazni bármilyen hivatalos tárgyúlevelt, úgyhogy igen, ezzel mi is küzdünk, és mindig ezt kapjuk, és ez csak és kizárólag a szervezeti ellenállás.
Egy kérdésem lenne, polgármester asszony, sikerült?
Ahogy mondta főigazgató úr, én is nagyon tényleg rajta vagyunk. Folyamatos nyomás alatt tartjuk a szervezetet. 6. évnél tartok most ugye a polgármesterségemben, és sikereket értünk el, de hát a 10 év az maga lesz. Jó, nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy ilyen jó hangulatban zárult a mai bizottsági ülés, kitartást és a legjobbakat a holnapi közgyűlésre. Az ülést bezárom, köszönöm a munkájukat, viszontlátásra.